Műsorunk tartalmában vannak-e vicces úszósapkák?
Kumisz
Budapesten. Paywall. Mézsörkészítés otthon. Csak előfizetőknek. Idióták az úszodában. Fizetőfal. Újabb fejlemények a romkocsma ügyben.
Paywall.
Vágjunk bele.
Semmi nem idegesíti az embereket jobban, mintha megszokott dolgaikat összezavarják, és különösen így van ez médiatermékek esetében. Nagyon konzervatív a magyar médiafogyasztás.
Nagyon sokan még mindig olvassák az Origót és az Indexet.
Hát például. És hogyha heti hetes lenne, akkor még mindig másfél millióan néznék.
Sőt, ha lenne ablak.
Sőt, egyébként van 8 heti hetes körülbelül ugye a YouTube-on. Összesen, és azt is annyian nézik. De hogyha, igen, hogyha holnap újra indítanám a jogi esetet, dr. Erős Pál, hát vele már sajnos nem, mert ugye meghalt.
De ha újra indíthatnád dr. Erős Pállal?
Igen, akkor annak is kurva nagy nézettsége.
De hogyha vajon ennek a sok heti hetesnek összeadnák a nézőszámát, akkor kiadná-e az igazi nagy heti hetesét?
Ki? Lehet simán. Szóval azért kezdtük el rágni a megszokást, és hogy a kedves hallgatók mennyire vennék azt zokon, hogyha áthelyeznénk a borízőhang szokásos megjelenés idejét, illetve hát egyelőre csak, vagy hát elsősorban azon gondolkodunk, hogy az előfizetős publikáció időpontját áthelyezzük vasárnap 0 óráról, ugye, mert általában olyan 0 óra, vagy 0 és 2 óra között szoktam kirakni, egy nappal korábbra, mert végül is úgy is megvágja Márton már pénteken valamikor, úgyhogy tulajdonképpen egy napot áll fölöslegesen a műsor.
Ha a hallgató rádob egy 1000-est, már igazából péntek este meghallgathatja.
És egyébként...
És a bedének elküldi. És,
igen, fénymásot.
És van az összeg, amelyre a kivágott részletek és hanghatások is
meghallgathatók. Igen, és ez is, mert ezen is gondolkodtunk, hogy legyen esetleg olyan része a műsornak.
Adjunk egy kis szart
egy ilyen extra 10 perc, nem szart, jó, tehát egy extra 10 perc vagy 15, amit csak előfizetőknek van. Ezzel is segítve tovább a előfizetői tábor gyarapítását.
És akkor ezek az előfizetők már a múlt héten meghallgathatták volna azt a kivágott részt, amikor Bede Márton utólag jött rá, hogy a Pew Research kutatása embargós, nem tudom még hány napig, amelyben azt a hajmeresztő, döbbenetes dolgot kutatta ki a Pew Research, ami nem tudom, egy óriási amerikai think
tank. Annál alig van nagyobb, nem think, hát ilyen közvéleménykutató.
Közvéleménykutató, hogy a magyar a szakértői kormány szereti, tehát én, tudjuk, mi volt a kérdés?
Szereti mi, a szakértői kormány?
Vagy az amatőrt inkább.
Do you like szakértői kormány from 1 to 10? 10 is I like, 1 is no.
A van az nem az lehet, hogy és a pancser kormány szereti-e, mert ugye ezzel együtt kijött az is, hogy az erős kezű vezetőt szeretjük. Milyen keze legyen ön szerint egy vezetőnek? Erős? Gyenge?
On a scale of 1 to 10, how strong a hand?
És az erőskezű szakértőt szeretjük, de óckodnánk a katonai diktatúrától.
Igen, de egyébként ez azért rossz példa, mert ezt sajnos pénzért sem küldhettük volna el, biztos megszektünk volna valamit a Pew Research-el, és akkor nem adott volna nekünk többé a Pew Research semmit. És az mindenkinek rossz lett volna. Úgyhogy nem ez az ötlet, hanem az, hogy legyen egy olyan része, tehát még magasabbra építenénk mindenki kedvenc fizetőfalát, ahogy ezt magyarul már hívni kell, és a műsorunk egy részét azt teljesen egy ilyen fellegvárba bezárva engedjük csak az étterbe.
Nagyon sok pénzért plusz, meg kell tanulnia minden előfizetőnek egy szabadkőműves készfogást. Csak úgy juthat be a paywallon.
Elég. Ugye azért a fizetőfal, szóval, hogy azért ezen a paywallon.
Azért az a baj, hogy nem a fal fizet, hanem aki bemegy.
Nem, hát mert most megint ugye annyiszor előjött ez a, sőt talán a 444 történetében most jött elő a legtöbbször, persze azért is, mert most van a legtöbb előfizetőnk, hogy hát, hogy miért vannak bizonyos dolgok paywall mögött, és miért pont azok a dolgok vannak paywall mögött, miért nincs ez vagy az a paywallon kívül, és hát, szóval én értem, hogy senki sem szeret fizetni, és se szeretek fizetni semmiért. Különösen ezekben a gazdaságilag problémás időkben.
Sőt, azt szeretett, ha neked fizetni.
Abszolút. Sokkal jobban. On a scale of one to ten. Ten. Ezzel szemben fizetni, one. De hogy hát, hogy ez... Szóval, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem lehet ingyen adni. Ugye nagyon, már ezerszer elmondtuk szerintem ebbe az adásba is, hogy alapvetően nagyon leegyszerűsítve ennek a 444-nek három lába van, vannak a hirdetések, vannak az ilyen mindenféle pályázatok, és vannak a előfizetők, szerencsére egyre többen. Ha bármelyik lábunk megszűnne, akkor hatalmas szarba lennénk.
Hát tényleg, meg az emberek nem olvasnak ezek szerint újságot. Hát most zárt be, érted, Amerika, ami egy sokkal jobb hirdetési piac minden szempontból. Sorra zárnak be az Egyesült Államok az összes olyan nagy, hát hogy mondjam, ikonikus, hogy ezt a remek jelzőt elővegy, médiacég, amelyik itt a 2000-es évek óta tartó nagy internetes korszakot mint egy fémjelezte, és az ingyenes modellen alapult, a BuzzFeed-től a Vice-ig sorba zárnak be, tényleg. Tehát olyanok, amik elképzelhetetlenek volt. Tehát, hogy nem, egyszer nem lehet, nem tudunk életbe maradni enélkül, semmilyen módon. Nem lehet. Tehát én egyszer nem is értem, hogy mi ezen a, mi ebben a... A Népszabadságnál senkinek, a Népszabadság esetében mondjuk annak idején senkinek az agyában nem vetődött föl véletlenül se, hogy azt ingyen kéne az újságosnak odaadni a kezébe. Hát tényleg.
Igen, ugye ma erről a legjobb példát azt hiszem, talán a Tóth Szenesi küldte ma be a 444 szeklistájára, aki előbányázta talán az Estnek azt a számát, amin bejelentették, hogy kitört a második világháború, ami egy meglehetősen nagy közérdeklődése számot tartó, és az olvasók életét jelentősen befolyásoló esemény volt, de ezt a lapszámot mégsem adták ingyen. Tehát nem az,
a modell ugyanaz volt, mint nálunk, hogy megkapod ingyen a rikkancsot, mikor ordítja, hogy kitört a háború, de a többi, a részletek paywall mögött vannak.
Hát egyébként ez tök jó példa erre, ezt még soha nem gondoltam végig, de valóban így van, hiszen ugye nálunk is szokott lenni valami a paywall előtt, legalább egy cím, egy... Ami rikkancsunk, ugye, ami a fizetőfal előtt van. De hát a nagy része utána van szó, hogy ez, én értem, hogy amit egyszer már az ember ugye megkapott ingyen is, az egyébként ezzel mind én is küzdök újságolvasóként, tehát hogy az ember rászokott ebben a 25 évben nagyjából arra, hogy az interneten ingyen olvassa az újságokat. És lehet különböző paywall modelleken vitatkozni, ennek a mostani bezárások kapcsán is sokan pedzegették azt, hogy ne lehet, hogy ezeket a paywallokat se így kéne csinálni, máshogy kéne rajta átengedni az embereket, máshogy is kellene pénzt beszedni olvasóktól, amit ugye erre mindig a New York Times a jó példa, amikről ma olvastam, hogy a New York Times 10 éve, a New York Times Company olyan 10-20 éve az amerikai média dolgozók 1%-át foglalkoztatta. Ma ez 7%. Minden 14. amerikai újságíró, szóval csak a printizék vannak számított, tehát ebbe a, mit tudom én, a TV újságíró is, az a New York Times-nál van. Tehát az ilyen olyan koncentráció, és hát ez inkább halad tovább.
Hát a New York Times az tényleg a nagy túlélő ebbe. Igen. Tehát, hogy a Washington Post kurva nagy szarba van, ugye az örök nagy konkurens.
Na de
tehát,
van paywallja, a fizetőfala
a New York Times. Igen, de a New York Times éres példa, hogy ők még 1000 dologból pénzt csinálnak az eseménytől a keresztrejtvény apjukig, meg a főző,
hát
nem
tudom
több
ezer fő, de ez egy több ezer fős cég. Tehát, hogy ez egy olyan bonyolult nagy vállalkozás rendszer.
Azt hiszem, újságíróból van 1700-uk. A New York Times-nak.
Azt hittem több. Ja.
De hát az csak a...
Több újságíró, mint 1700?
Igen, simán el tudtam volna képzelni.
Hát gondold meg
azért kurva nagyok voltak ezek az újságok. Tehát a Washington Post is volt.
Izéiket, irodáikat, tehát érted, ha a New York Times-nak van egy bagdadi irodája, tehát ott nem egy ember dolgozik, és nem csak egy bagdadi irodája van. Szóval hogy az a lehet vitatkozni, hogy és mi, ugye pont a, és ugye azért fura, hogy ez most előjön, és ugye nyilván a Novák Katalin, meg a Novák Katalin, vagy mi ez, kegyelmi ügy, vagy hogy hívjuk?
Kegyelmi ügy.
A kegyelmi ügy különböző leágazásai kapcsán jön elő, hogy ugye ez a kegyelmi ügy előtt, ugye gyakran az volt a vád a többek között a 444 paywalljával szemben is, hogy hát, hogy így ez így, ez csak így egy szűk elithez szól, így ennek semmi hatása nincs a való világban, blablabla. Most itt azért mégiscsak egy államfő megbukott, és természetesen ez nem csak a 444 érdeme, de azért a 444 cikkeinek, paywall mögötti cikkeinek is volt szerepe abban, hogy a Novák, meg a Varga Judit megbukott, meg hogy a Balogh Zoltán szarulmond, tehát olyan hatást értek el paywall mögötti cikkek, amiről azt kellett hallgatni évekig, hogy nem lehet. Most ez megtörtént. És hogy ezután azzal jönni, hogy nem tudom, szóval nekem...
Persze, de erre tényleg fontos és hiteles kutatások vannak, hogy a hatását semmilyen módon nem csökkenti az ilyenfajta fizetős korlát. Sőt, hát hogyha megnézed, egyébként a legnagyobb hatású cikkek, azok rendszeresen gazdasági sajtóban mennek, amik mindig is fizetős modelle dolgok. A Financial Times-tól kezdve, az Economiston át, a Wall Street Journalig, ezek az újságok a lehető legnagyobb hatással vannak egyébként az amerikai gazdaságra is, mindig is fizetősek voltak, nem tudom én, nem volt ezzel senkinek semmi problémája. Na, mindegy, szóval, hogy igen, van most ez, vagy volt most egy ilyen, hogy mondjam ezt, kommunistoid trip ebben a...
De nem is a, ugye nem is a kommunistoid ságát emelném ki, hanem inkább az a... Én azt gondolom, hogy az emberek nem azért követelik a 444-től, már aki követeli, hogy ne rakjunk paywallt ebbe meg abba a cikkbe, mert kommunisták, hanem mert az a tévképzet él bennük, hogyha a 444-en nem lenne paywall, akkor a 444 remek cikkeit ormánsági vályogviskókba is olvasnák, és ezt most nem kitalálom, hanem ez konkrétan egy olvasói levélben az ormánsági vályogviskók nem cinikusan vagy ironikusan, hanem teljesen komolyan írta valaki, hogy ez így nem fogod eljutni, és ugye miért szeretné az olvasó, hogy eljusson oda? Azért, mert azt gondolják, hogy akkor megbukik az Orbán. Hogyha ezek az információk eljutnak, ugye a híres példa erre, ez a nyomtas te is.
Hát nem csak ők gondolják, hát ugye például Haraszti Miklós is írt egy ilyen értelmű cikket, ugye, vagy valamilyen, vagy nem, egy interjújában volt talán egy ilyen megjegyzés, ami erre vonatkozott, hogy hát legalábbis nem segíti az ellenzék dolgát, hogy ugye paywall mögé kerülnek a tartalmak. De hát, hogyha meg az ellenzéki, vagy nem tudom én, közvélemény úgy gondolja, hogy szükség van ezekre az információkra, akkor valamilyen módon el kell tartani ezt a sajtót, és más praktikus módja ennek nincs, mint előfizetői modelleket alkalmazni. És az pedig tény, és ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy előfizetőt máshogyan nem tudsz kreálni, nem tudod előidézni azt, hogy az emberek előfizessenek az újságodra, tehát a sima adománymodell ebben nem jó. Paywall mögé kell rakni a cikkeket. Erre is eléggé alapos kutatások és bizonyítékok vannak.
Mint például, hogyha Lázár Jánosról megírja az újság, hogy valami gyanús úton vett részt Párizsban, akkor visszateszi a kasszába a pénzt, mert...
Majdnem, nem értem, de valószínűleg...
Nem, szóval, hogy én azzal próbálnám meggyőzni a paywall ellen érvelő, egyébként jó szándékú olvasókat, hogy szemben azzal, amit ők gondolnak, a 444 paywalljainak a lebontása az nem az Orbán rendszer végéhez vezetne, hanem talán a 444-éhez, legalábbis rövidebb úton. Úgyhogy ezért én óvatosabban követelném azt, hogy a 444 adja ingyen a jó és kevésbé jó cikkeit.
És most ismét bekapcsoljuk a fizetőfalat. Márton, bejelentkeztél a súlyok interjúra? Vagy ez komoly volt, vagy csak vicceltél? Nekem úgy tűnt, hogy komolyan bejelent.
Nem vicceltem, én tényleg azt mondom, hogy próbáljunk meg interjút csinálni a
államelnök.
Nem, de hát...
De végül nem jelentkeztél be?
Hát még nem tudja, még átadás, átvétel van, még nem tudjuk, hogy hol lehetne bejelentkezni.
De csinálnál vele interjút?
Hát miért fenél? Hogy a fenében ne csinálják vele interjút?
Nagyon kedves ember.
Orbán Viktorra is szívesen csinálják egy interjút.
De Súlyok, László? Súlyok,
Tamás.
Mégis mit vársz? Mit lehet kiszedni a Súlyok Tamásból?
Hát, hogy például nem tudom, kinek tervez kegyelmet adni. Szerintem lenne tőle mit kérdezni, de hát majd meg.
De hogy adna valamire értelmes választ?
Ha meg kell kérdezni, Meg kell kérdezni.
Kérdezz bele a PhD dolgozatába.
Abba, meg hogy hallgat...
Az
meg, hogy a... hogy neki is lesz a podcastja, mint Áder Jánosnak, tehát ilyen, mint podcaster, kérdezem a podcastert.
Rögtön az elején ez egy jó icebreaker, hogy de kolléga? Rákérdeztetek, ön is kolléga?
De azt hiszem, ez eléggé hipotetikus ez a beszélgetésünk, mert nekem az érzésem, hogy lehet, hogy nem ad nekünk a vét. Lehet, hogy nem lesz Súlyog Tamás interjú a 444-en.
Tehát a nemzet egységét egy kicsit más módon akarja majd jelképezni, reprezentálni?
El tudom képzelni, igen, hogy nem, vagy legalábbis nem engedik meg neki. Hogy...
Lehet, hogy egy kicsit a Novák Katalin irányába fogják őt fazonírozni, ugye, mert a Novák Katalin az tényleg egy ilyen, hogy mondjam, űrt töltött be ebbe a fideszes univerzumba, hiszen az egész Fidesz szinte annyira ilyen zord külsőleg, tehát, hogy megnézed, érted, az Áder tényleg egy ilyen savanyú borka volt, a Kövér László az úgy néz ki, az ugye, a Kövér az mindig úgy néz ki, mintha tényleg éppen a halálos veszedelem elől menekülne. Az Orbán is nagyon kevés, bár érdekes módon még Orbán az, aki leginkább ugye mer humorizálni, vagy egy kicsit jobb kedvű lenni időnként. Tehát ugye a Kocsis Máté is ez az állandóan befeszült, pattogós, befeszített nyakkal, mindenkit érve. Tehát ez a Fidesznek a képe kifelé. Egyébként a Varga Judit is ilyen volt, ez a megeszlek öreg reggelire, és a Novák Katalin volt az, aki egy kicsit ilyen mosolygósabb, kedvesebb, melegebb, tehát ez nem véletlenül volt kitalálva. Egyébként a Súlyok is egy kicsit egy ilyen, legalábbis állítólag, én nem ismerem, de aki ismeri, azt mondja, hogy egyébként ilyen személyes kommunikációban egy ilyen nagyon kedves ember, aki hát egy ilyen vidéki ügyvéd volt, semmilyen komoly jogi, vagy egyéb ilyen tudományos, vagy fontosabb közéleti munkássága nincsen. Előhúzták, mint ilyen, nem tudom én mit.
Sajnos most a 444, a 444 jó hely Magyarországonra készül, amiben budapesti helyek nem kerülhetnek bele.
Hát abban nem.
Ugye?
Nem, az egy külön könyv.
A mongoli jurtában voltál már?
A József Rákóczi úton? Rákóczi térnél.
A József körúton.
Igen, na, ott Rákóczi térnél. Hát, nem voltam, de az, hogy van mongol karaoke az emeleten, az nekem nagyon meggyőzőnek tűnik. Te voltál?
Én voltam, de karaokézni nem karaokéztam, hanem Apatócki doktor, aki mongol-kínai valami összehasonlító nyelvész, és egyszer hozott már nekem... tadzsik valamilyen ilyen egzotikus söröket, mert valami kongresszuson volt.
Hát azt hittem legalábbis.
És hogy majdnem hozott kumiszt.
Tevepupot.
Nem? És mondtam neki, hogy kumiszt. Legközelebb mindenképpen kumiszt, mert kumiszt nem ittam, hogy érdekelne a kumiszt, és megint jött valami kongresszus, és mondta, nem tudod hozni kumiszt, de van ez a remek mongol étterem, ahol ő nem volt, de azt hallotta, hogy jó, és ott van kumisz. Úgyhogy már indítottam is a robogót, és elrobogtam egyébként a Vambír söröző mellett. Van, ott akart nyitni Vambír Szilárd egy hamburgerezőt, de addig baszakodtak, míg a végén kivették előle a mongolok.
Hála jó Istennek, még egy hamburgerezőt tényleg tökön szúrtam volna.
Szóval mongol jurta a neve, az is inkább, hát kategóriáját tekintve, mint címerállatunk a... minek az íze, kanton íze, Taste of Canton, tehát olyan, nem olyan nagyon puccos, és árban is szerintem a vastagon az affordable, reasonable, tehát ilyen
hát az a
főételek 3500-4000.
Ez a József körút különben se az a nagyon magasra árazható lokáció, nem? Vagy az automatikusan
több, dehogy is, több jó, a legjobb vietnámi ott van, az a Petrol nevű, teljesen jó városi barbecue, és ott van, tök jó a József körúton a kaja.
Nem azt mondom, hogy nem, csak hogy nem a legdrágább helyek vannak jellemzően.
Jó, nem a legdrágábbak. Na milyen? Ma mondjam.
Tanulmányoztam az étlapot, mondom, hú, belsőségleves, yeah, belsőségleves. Kérek egy belsőségleves, továbbolvasok, mondom, wow, pacaros tészta. Kérek még egy pacaros tésztát, az úgy pont jó lesz, nem lesz nagyon nehéz. Jön a csaj, oké, belsőségleves, oké, hát pacaros tészta nincs. Nincs pacaros tészta, és akkor tudod, ez a legrosszabb, amikor ott áll még a csaj, gyorsan legyen egy B-terved, és akkor nézeketem, belsőség, és kértem még egy belsőség tálat, hogy egy belsőség leves után ettem egy belsőség tálat, nem volt kisporolva a belsőség egyikből se.
Marha belsőségekről beszélünk.
Hát mondhatjuk akkor, hogy a mongolok adnak a belsőségekre.
Igen, mondhatjuk. Jó volt a leves, valami ilyen rizsdarálék, vagy nem tudom, valami lehetett benne, mint egy leves betét, olyan fehér. Ja, először kumisz.
Ilyen gersli.
Kis tányérban, valami gersli-szerű ízé lehetett. Tök jó a kumisz, olyan, mint egy kaukázusi kefír.
Denis a kumisz.
Olyasmi, és egy kicsit pezseg a nyelveden. Kérdeztem utána a csajt, hogy honnan szerzik a lótejet, hiszen a kumisz az ugye erjesztett kancatej. Nem tudott magyarul.
Ott van a lózsa, óversenypálya, nem messze.
És mondta, hogy van egy hely, ahol laknak itt mongolok, és tartanak lovakat, és tőlük ők készen kapják már a kumisz, és Núr, mondom, mi? Núr? Núr? És mondtam, hogy Mór, de így tudod, amikor már így nem kérdezel vissza 20-szor is, nem tudom, mi lehet ez a hely. Ha valaki tudja, mi ez az egyszótagos, kicsit Núrra emlékeztető, ahol mongolok fejik a lovakat, akkor az az. Na és akkor megjött a belsőségtál. Ja, egyszer jött a kettő. Minden volt, tehát volt vastagbél, pacal, vese, tüdő, minden. Életben maradtam. Harmadnap lett egy kis hascsikarásom, de szerintem jó. Tehát érezni, hogy nem kínai. Tehát nekem az a bajom, ez a taste of Canton, ilyen kínai, olyan kínai, hogy ezek nekem valójában mindegy formák. Én ott nem érzem a radikális különbséget. Ezen már érezni, hogy ez már egy másik vidék, tehát hogy ez egy ilyen... Érezni ezt a kellemes nomád, pusztai nomád bukét rajta, ajánlom mindenkinek.
Kicsit közép-ázsiaiasabb a mongol konyha, tehát hogy van ez az új, mint ahogy az ujgur konyha is már közelebb az üzbékhez. Gondolom a mongol is ott lehet valahol. Én egy ujgur helyen ettem ugye Londonban, ami tényleg így valahogy a kínai és a ugye Perzsia központú, de ilyen közép-ázsiai konyhák között lehet. Fűszerezésben meg, tehát nem annyira kínaias a fűszerezés, egy kicsit közép-ázsiaiasabb, de közben ugyanolyan tészta, batyuk.
Nagyon óvatosan fűszereznek a mongolok amúgy.
Igen?
Hát persze, meg ha traksz bele tüdőt, akkor most mit, hova fűszerez?
Hát meg észak, tudod, hát ott azért nem, tehát érted, a nagyon fűszeres konyhák azok jellemzően a szubtropusok.
Bazsalikom nem szereti a sztyeppét.
Igen. Hát nem csak a bazsalikom, se a bors, se a szecsuáni bors.
De ott élnek a selyemút közepén, érted? Ott azért a tevéről csak leesik egy bálafűszer.
Igen, ugye az arab konyhák.
Nem a selyemút. Nem a selyemút Mongólia.
Mongólia nem vezetett át a selyemút?
Ez jóval északabbra van. Jóval.
Akkor ez csak a mongol birodalom.
Szóval azt akartam mondani a kumisszal kapcsolatban. Egyrészt, hogy én azt csak Kirgizisztánban ittam, és rám nem volt jó, nem tett jó benyomást, de én elég vidéki hely volt, tehát lehet, hogy nem ilyen...
Lószaga volt?
Hát, ilyen nem volt az igazi, de a másik, amit akartam mondani, hogy én voltam, szóval, hogy tavaly előtt voltam egy magyar-mongol esküvőn, a teljes multikulturalitás jegyében, ez az Architecto Pit-Pitben zajlott, ott a múzeum mögött, azon a spanyol tapaszos helyen, ahol nem volt, tehát hogy a vendégsereg jelentős része is mongol volt, és én a mennyasszony volt a mongol, és én nála kifogásoltam, hogy miért nincs kumisz, és azt mondta, hogy azért nincs kumisz, mert azt mondták az örömszülők, hogy nem akarják, hogy a fehér emberek összehányják a vécét. De ezek után egyébként, hogy én ezt eleves értésnek vettem, hogy ilyet, hogy ezt nem nézik ki
belőle. Rasszizmusnak, egy rasszista kommentnek.
Ezek után azért jót nevettem magamban, amikor azért ahogy haladt előre az este, kiderült, hogy inkább a mongolok azok, akik nem bírják a mi nemzeti italainkat. És szóval, hogy...
Jó, de nem hányt össze semmit.
Nem, senki nem. Nem emlékszem, hogy a hányás... Szerintem hogy
ott feküdtél egy virágládában.
Szerintem nyugodtan lehetett volna adni kumiszt nagy mennyiségben a fehér embereknek, és hát max...
Fú, kimesélt a múlt, hogy magyar-kínai vegyesesköv volt, amire tényleg az volt, hogy az ájult része kínaiak birkoztak magyarok, ez volt a csúcs, a buli csúcsán.
Ez most klasszikusan az, ami a legjobb olvasói leveleket fogja elindítani, hogyha valaki, tehát hogy a legexotikusabb ilyen izé, hogyha magyar kutya esküvőn volt valaki.
Szóval és hogy hányták össze, ha nem tudom.
Szóval, valaki
beleálltak a balalajkába.
Nekem egy pajtikém, egy nigériai csajt vett feleségül, Nigériában is volt esküvő, kalasnyikovas őrök voltak, nagyon, tehát egy jómódú csaj volt, limuzinnal vitték a helyszínre. A limuzinban még kellett inni, nem tudom én, 2-3 felest az örömapával, és azt mondja, kiszállt a limuzinból, az a nigériai kora délutáni nap azt mondja, megsütötte, többre nem emlékszik, de nagyon vicces videók vannak.
Megsütött a nap.
És ott a kalasnyikovos őrök. azok úgy voltak, hogyha valami gyerek közelebb ment, akkor egyszerűen úgy rúgtak bele, mint egy focilabdába. Azt mondta, hogy meglehetősen bizarr volt az egész rendezvény, de hát nem véletlenül voltak ott a kalasnyikovos őrök. De biztos még hallgatóink ennél sokkal jobb történeteket is tudnak. Különböző interkulturális.
Ja, e-mail címünk.
Nem mondjuk meg az e-mail címünket, valamivel rostáljuk.
Borizu kukac.
Én még a mongol jurtára rákötöttem volna egy topikot, ami régóta mozog a fejembe, hogy vannak ilyen helyek Budapesten, mártól lehet, hogy fog tudni többet is, amik számomra rejtélyes módon kurva népszerűek, ugye valószínűleg TripAdvisor, vagy nem tudom, és az egyik, ami a rendszer, egy kettő ilyen van, ami nekem most útba esik, amióta ide költöztünk. Az egyik a retro lángos, amit meg tudok persze magyarázni, a Zicsi Bajcsi-Zsinszki sarkán van, éppen zárva van egy hónapja, mert valami felújítás van, de még most is azt látom, igen, hogy ilyen tanástalan turista csoportok nézelődnek, hogy úristen, most mi lesz,
Az jó helyen van,
de azt képzeld, hogy januárban, amikor azért
igen.
nem volt ide,
a teraszon ülnek a retro lángos.
Igen. És hogy ez a lángos, ez eleve megfejtetetlen dolog nekem sok szempontból, hogy ebből lehet ízét se. Ez valószínűleg egy kurva jó ötlet
hogy
volt.
Hogy ilyen bárhol lehet tudom, lángos, ahol pedig nincs, ott okkal nincs.
Tehát, hogy nekem a kedvenc pillanatom az volt, akkor szoktam egy kicsit frászt kapni, ugye, amikor ezt a lángost, ezt ilyen retteltes magyar specialitásként próbálják emberek tálalni, és ugye a legjobb ebből a Szijjártó Péter volt talán, aki elvitte a kínai küldöttséget lángosozni, és hogy ilyen magyar, mert tényleg azt a kínaiak tényleg nem ismerik az olajban sült kenyértésztát. Tehát, hogy tényleg ez Kínában nincs 40-50 ilyen ételünk, ami ezen
nincs
alapul.
Íze. Tehát van ez a kínai lángos, amit ott a ganznál
nincs
is.
Nincs íze a kínainak.
Nincs.
Na,
képzeld
ne
el.
Na ne hülyeskedj.
Ettél már ott a illatos csirkében lángos. Totál ízetlen. Egy fos. Úgy néz ki, mint az a Gru nevű ilyen képregény figura.
Hát
mint egy ilyen fagyökér lenne.
Lángos. De nem azt mondom, tehát az, hogy kenyértésztát te kisütsz olajban, mert ugye ez a lángos tulajdonképpen, az, hát nem tudom, gyakorlatilag minden konyhában van, minden fontos konyhában. Egyébként a magyar is eredetileg kemencébe sütötte, nem olajba, ez az olajban sütés, ez a szocializmusban találódott ki állítólag, mint ilyen strandétel, mert korábban ez egyszerűen egy lepénykenyér volt, amit gyorsan kisütöttek. Ugye, hogy nem várták meg, amíg rendesen megkeljen.
Kemencében fújtós lesz.
Mi?
A tészta, ha megsütöd az olaj, azért nem hülyeség, bennmarad a nedvesség. Tehát kevésbé, mint a
Persze, meg, de nem lesz az fújtós. Hát
mindegy, futszál miniszter úr jól tette, hogy oda vitte a kínaiakat, hogy végre egyenek egy normális lángost.
Na mindegy, csak ezt nem értem, hogy lehet a lángosból egy ilyen szenzációt csinálni. A másik nagyon rejtélyes dolog pedig nekem a Magic nevű étterem.
Én is hallottam.
A Hajós utcában, ahol rendszeresen állnak a sorok. Ez egy, gondolom gyerekek miatt, mert egy ilyen Harry Potter téma, vagy tematikájú étterem. Ugye már én is angolul mondtam, hogy téma. Tehát hogy mondják ezt jó magyarul, hogy Harry Potter
tematikájú,
valami...
Harry Potterre kapcsolatos berendezési
igen.
tárgyakat magába
Harry Potter
foglaló
vonatkozásában,
vendéglátóipari
vonatkozásában nával kapcsolatos tekintetében Harry Potter, igen. És ott rendszeresen sorba állnak emberek valamiért.
Hermione, pedig, Ron, Hagrid, Dumbledore. Ott állnak a sorban.
Nem tudom, mert ugye van, amelyiknél vissza lehet fejteni a híres eset ebből a Klauzál tér sarkán lévő Stika nevű hely, ami egy teljesen ugyanolyan jelleg, vagy nem rossz, de hát egy ilyen kávézó reggeliző, amiből még 200 van Budapesten, de egyszer írt róla a New York Times, tudod, amikor írnak egy ilyet, hogy how to spend, mit tudom én, 48 hours in Budapest, és akkor tudod, abba beleír egy múzeumot, egy vacsorahelyet, egy reggelizőhelyet,
és a szállodájához
és ők belekerültek valami ilyenbe, és onnantól kezdve az, tehát sor állt előtte.
De ez mindig. Mondjuk nem budapesti jelenség, ez mit tudom én, hogy egy évvel, amikor voltam pont Barcelonában legutóbb, akkor is ezt látom, hogy voltak helyek, tehát hogy van 1 millió ugyanolyan hely, ahol kb. Ugyanolyan kaja van ott a belvárosban, és akkor voltak olyan helyek, ahol kígyózott a sorról, ott egyébként nem látszott semmi, hogy az olyan rettenetes, jó minőségű, sőt, kifejezetten ilyen riasztó turista csapdának nézett ki némelyik. De...
És ez, amikor még az ember vissza tudja fejteni, hogy mondjuk egy New York Times cikk volt, de hogy a valami TikTok influencer rakta ki, és azért ömlenek oda az emberek, azt meg már végképp nem látom át.
Ja, ja, és ez valószínű ma már, mint a New York Times cikk. Igen.
Hát igen.
És most egy abszolút fizetőfal mögé való tartalom következzen. Új Péter és az új kretének az uszodában.
Ez, ha már lenne ez a 15 perces prémium fellegvár P-volunk, akkor az egészen, ami most következik, az egészen biztosan közé. Mondjad, Péter, a prémium
kontent. Hát én nagyon régóta dolgozom már a nemzeti együttempózás nyilatkozatán, vagy valamilyen ilyen nemzeti úszás programon, amit, hogy alapvetően szabályozzuk már le ezeket a kérdéseket, mert tényleg szörnyű dolgokba ütközik bele az ember. Tehát, hogy én nagyon szeretném már végre betiltani a vízipókúszást, a hátúszást, a mellúszást, a pillangót.
Miért fáj neked mindent? A mellúszás? Az egy tök csöndes.
Mit?
A mellúszás? Hát mi bajod mások mellúszásával?
Mert másfél méteres távolságba rugdosnak ki oldalra a sávba, és nem férsz el. Nem férsz el.
Egy úszodai szabványsávban nem fél el egy mellúszó?
A túl lassan úszókat, a túl gyorsan úszókat mindenkit be kell tiltani. Nagyon szeretném betiltani a hajléktalan, hajléktalan szatyrosokat végre. Az egy külön kasznál.
Már az IKEA-s kék.
Jellemzően idősebb emberek. Nem, inkább ez a Tesco, ez a nagy teherbírás. Jó irányban mész, ez a nagy teherbírású szatyor. Ilyen elmondhatatlanul mocskos, és akkor tényleg így fölakasztja az zuhanyzóba rá a törölközőre. Tényleg olyan, mint visszavitt volna benne már egy kamionra való göngyöleget, olyan állaga van. És nem értem, mert szoktam nézni, hogy ezek nem, hogy mondjam, nem ilyen kvázi hajléktalan emberek, akik tényleg ott valami rettenetes, tehát egy szegénység, egy rendes kocsival jön meg minden, és egy olyan mocskos szatyorral, de és nem is egy van, több, hogy én ezt egyszer nem értem.
Nem lehet mindenkinek új Louis Vuitton táskája, mint Rogán miniszter úrnak.
Hát nem, de például
neked azért... milyen táskád van, Péter? Hát mesélj valamit a te táskádról. Mi az a minimum, a táska minimum egy budaörsi úszodai öltözőben, amit elfogadhatónak tartasz?
Kérlek szépen, van a 7000 forintért AliExpressen vásárolt militári típusú hátizsákom.
Az angol munkásosztály jóváhagyásával?
Illetve kérlek szépen, szerintem a Decathlonba vásárolt egyszerű ilyen vízhatlanra hajtható zsák, tudod, ilyen az is valami.
Figyelj,
2000 forint.
Most már a Citadella P-volunk hallgatói türelmetlenkednek, még semmi vicceset nem mondtál az új kreténekről az uszodában.
Dehogy nem, hát ez mind vicces volt. Csak te nem röhögsz.
De majd hol vannak a
kretének? A lényeg, hogy az előfizetők nevessenek,
na,
nem a végzelek.
Bonyolult, sokféle kretén van. Ugye vannak egyrészt ugye...
De az nem, új kretének, ismert, az új kretének, azt ígérted, az új kretének az uszodában.
Az awkward öltözködők, az megvan.
Awkward öltözködők.
Igen. Eleve van az a típus, ezt nem tudom, hogy ismered-e, ami jellemzően idősebb emberek, az iskola, aki fölöltözik fölül teljesen, atléta trikó, ing, pulóver, és közben egy szál faszba ott áll még mindig. Tehát tényleg
egy kicsit félig, pedig magamra ismertem.
Igen?
Lehet, hogy akkor én is awkward öltözködöm, és egyébként bakancs már van rajtam.
De most ebbe az
zogni egyik... nélkül.
És a másik probléma, meg mondjuk az úszósapka viselni, úszósapka, aki már kétszer volt életében úszni, az körülbelül rájön, hogy annál kényelmetlen, meg szarabb viselt a világon nincs, tök fölösleges fölvenni bárhol, tényleg azt a medencébe ugrás előtti pillanatba kell fölvenni lehetőleg mind a kettőt, vagy már a vízbeugrás után ideális esetben. Na most vannak egészen idők, akik már az öltözőben magukra illesztik az úszósapkát, meg az úszószemüveget, és ebből a legjobb, a legnagyobb alakítást láttam. Egy ember, egy kurva nagy szakállal, egy klasszikus Rasputin szakállal. Nos, egy Rasputin szakállal, fölveszel egy úszósapkát, az már eleve kurva vicces, de várjál, a következő szedbe fölnézek így öltözködés közben, és az ember a következő szedbe áll előttem. Alul semmi, fölül kabát, minden, kurva egy szakáll és úszósapka, baszd meg. Hát ez volt a idő.
De
a
másik, ez egyébként, tehát ez téged nem akadályoz, ez valójában nem egy zavaró dolog. Ez nem olyan, mint egy tötymörgő közlekedő, aki idegesít, ez csak Ez csak úgy kretén.
De várj, de a másik idő, a másik alakítás az a héten, tényleg, tehát de olyan, itt egy ilyen, tényleg ilyen bolondokáza, hogy zuhanyzó ember, hát jelentős súlyfölösleggel, ugye tök mesztelül áll a tükör előtt, és azt látom, hogy kirak a táskájából egy ilyen, tudod, ezt a sarokreszelőt.
Az a sarkukat odareszelők, ezt tudom, ezt már valami mondjuk, fürdőbe dolgozom, mondta, hogy ez szörnyű, igen. Mert eldugít. De nem te mondtad ezt már itt?
Na, ebben hát a műsorban a sarkukat Bálinti odareszelő
és tönkretevő.
Ugye a Török Bálinti úszodában ki van írva, hogy tilos mindenféle szőrzet borotválása, meg idővel.
Mondom,
én Budaörsön is láttam már embert, aki teljesen magát tetőtől talpig le borotva, habozva ott át, és borotválta a hónaját. Tényleg, az ember esze megállt. Na mindegy. Na, de ez a...
ez mind semmi.
Mindenki
kapaszkodjon meg a fizetőfalba előtántor.
A sarokreszelős ember, az mindegy, eltette a sarokreszelőt, nem láttam, hogy használta volna, de akkor miért vette elő. Mindegy. Majd bemegyek az öltözőbe, és kérlek szépen az öltözőbe, vannak ilyen falra szerelhető izék, hajszárítók, és áll a tükör előtt, tök mesztelenül, és 5 percek keresztül szárítja a faszát, bazd meg a hajszárítóba. Hát tényleg.
Hát a hajlatok tényleg, könnyen begombásodnak, Péter, ezt beláthatod.
Tényleg az ember esze meg.
Egyébként úszó sapkába nem gyűrűzött még be az, ami a bukósisakban egy 10 évvel már bejött, a vicces bukósisak, tehát utólagos pimp, tehát mackófület ragasztasz a bukósisakra, rókafarkat ragasztasz a bukósisakra, tarajt, van menyétel átszúrt bukósisak.
A maximum poén, amit szoktam látni, ugye hát sajnos az úszósapkára nem nagyon praktikus semmilyen kiálló dolgot tenni, mert ugye az a lényeg, hogy lehetőleg minél kevesebb ellenállása legyen, de persze hát
melúszásban mindegy,
csak kint van a fejed, de azt be kéne tiltani, hogy ilyen vicces ábrában azt szokott lenni, hogy fejhallgató van rá festve, mint hogyha fejhallgató lenne
akkor
rajta.
Mégis csak betört.
Az egy óriási poén, az nagyon sokaknak van ez a fajta úszósapkájuk. Ja.
Hát a Temu feldobta, meg kellett rendelni.
Tessék, ja, hát körülbelül.
Ne féltékenyik egy, amiért nem neked jutott eszedbe. Hát ez volt új kretének az úszodában.
Béval vége. Mi van a méz? A mézsör mi lett?
A mézsör!
Megfőzted a mézsört?
Képzeljétek el, a mézsör, hát ugye tényleg a cipője mellett jár már a kraftsör.
Mivel mérjük a mézsört? Measuring the mézsör.
A mézsör egy nagyon érdekes termékkategória. Magyarországon egyelőre a Mad Scientist csinálja csak, Meadnek hívják.
Igen, Mead Scientist, nekem van olyan, az kurva jó baseball sapkájuk van, ilyen Mead Scientist.
És a Baranyai András nevű kiváló grafikus, aki egyébként a még talán kapható könyveimet is illusztrált, a Márton és Micike sorozatot, rajzolt egy nagyon szép méhészt, egy ilyen tántorgó méhész van az emblémán. Na, szóval ők gyártanak ilyeneket, nagyon durva mindenféle ilyen agyelhagyó ízesítéssel, és régóta pampogtam ezen, hogy oké, hogy tudod, leszakítja a fejét. Ittál már ilyet a Mad Scientist féle mídet?
Nagyon régen.
Szóval olyan, hogy tudod, mintha egy fejbe kúrnának egy ilyen céklás rizottóval, vagy én nem tudom, mindig valami nagyon extrém ízesítése van, és soha nem ittam nyers mídet, hogy nem tudom, milyen íze van a sima nyers mídnek, és már kezdtem elhatározni, hogy akkor főzök én egy mézsört, de akkor rám írt a Mad Scientist-es Tamás, hogy hát egyébként ő szívesen ad élesztőt, meg tápsót, meg mit tudom én ott megmutogatják, kimentem a főzdeparkba, mondták, hogy ja, és most véletlenül még nem rakták bele az áfonyát, vagy nem tudom, mit készültek belerakni, megkóstolhattam a mézsört. Tök jó dolog a mead egyébként, ez a nyers mead.
És nagyon erős egyébként, vagy hány mert fokos hogyha sok cukor van, akkor ugye sokat tud erjedni.
Hány fokon mi?
Hány fokos?
Alkohol?
Igen.
Az van, azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, a magyar piacra külön engedélyeztetni kellett, mert tehát, hogy ez már egy másik termék, mert sör az, ami ugye árpa malátából van, döntő rész, nem tudom, megvan szabvatod, mennyi kukorica vagy egyéb segédanyag, búza, mit tudom én lehet benne, és ebben egyáltalán nincs. Tehát ez csak méz, ez egy tök más ital, ez valójában nem sör. És valamit ott összekutyultak a szervek, és ezért valami nagyon olyan durva alkoholfokot adtak meg neki, amit így méz, ezzel a módszerrel nem is nagyon tudsz megcsinálni. Magas egyébként az alkoholtartalom, ilyen 10 körül kezdődik, de nem nagyon érzed, tehát amiben így belekortyoltam, és mondom, Ha, mondom, nagyon jó, de mondom, nem érzem az alkoholt, és mondta, hogy de ez 11.
De hát valószínűleg.
És már éreztem is, tudod, hogy érzed belőle, hogy hű, elkezd melegíteni az alkohol, tehát egy olyan könnyű, érdekes dolog.
De Vinke, én nem vagyok egy nagy sörtörténész, de nem az van, hogy ezek a mézből készült ilyen erjesztett alkoholos italok, ezek még bőven a gabona előtt már voltak az ember, tehát hogy körülbelül a kőkorban már erjesztettek ilyet emberek. Tehát, hogy a mézet fölhígították vízzel, és megerjesztették, és már arról vannak már emlékek, hogy gyakorlat, vagy vannak ugye areológiai bizonyítékok, hogy kvázi a gabonatermesztés előtt ugye így alkoholos italt állított elő az ember.
Tehát, hogy az élelem termelés előtt, tehát még vadászó gyűjtögető korunkban.
Igen. Hát egyébként gabona, ugye ahhoz, hogy te gabonát csíráztassál, malátázzál, ahhoz azért földművelni kéne valószínűleg.
Hát bármit megerjesztettek szerintem a vadászó gyűjtögetők is.
Csak azt szóval mondani, hogy ez a legősibb formája kvázi ennek a sörnek, vagy egyáltalán alkoholos italnak, nem?
Hát egyszerűbb lerabolni egy vadméheket, persze, és akkor hirtelen van sok cukros dolgod, amit meg tudsz erjeszteni.
Csíp, de...
És mikor hozok kóstolót a házi mézsörökből?
Érdekel?
Hát hozzá, persze.
De milyen most hoztam itt a néninek ezt a rákos, disznóhúsos batyuját, és itt is csak a szádat húztat, hogy téged nem érdekel, mert ettél a Burger Kingbe. Akkor meg az lesz, hogy itt a máj, Coca-Cola Light-ot, nem érdekel.
Tudod, melyik a világ egyetlen országa, ahol a nemzeti ital a mézsör?
Hát Skandináviában ez egy régi dolog, és tudjuk, hogy Amerika felfedezése úgy indult, hogy Leif Erikson nagyon berántott ott a Vörös Erik Gottabi tanyáján a mézsörrel, és aztán útnak indultak, és a többi történelem.
A skandinávokban nem vagyok annyira otthon, viszont Etiópiában a hagyományos alkohol, népi alkohol, az a Tedzs nevű ital, amit mindig ilyen butéliákban árulják. Ha. És ez a és
úgy
ez
néz
mézsör,
ki, mint egy méz.
Mézsör, és sajnos én, amikor voltam Etiópiában, nem mertem megkóstolni, mert minden hely annyira koszosnak tűnt, ahol ez... Tehát ez a... Máig emlékszem arra, hogy az ebben a műsorban mostanában sokat emlegetett Földes Andrással ülünk egy ilyen...
Van oda még megjegyzés.
Ülünk egy ilyen dél-etióp faluban a napon.
Beszélgetek a romkocsma feltalálásáról.
Igen, Igen, ez egyébként ráadásul pont akkor...
András, elfogadod itt ezt a kis etióp putrit romkocsmának? Nem, szerintem ez csak egy dzsungaszórakozó hely.
2005 januárjában voltunk az Andrással Etiópiában.
Éppen föltaláltad az etióp romkocsmákat.
Éppen a romkocsma korszak, tehát inkább meghonosítanunk kellett valami folyt. És ülünk ilyen faluban, ahol tényleg az a szintű falu, ahol ha bejönnek az emberek, akkor fölvesznek egy gatyát, meg a nők egy felsőt, de azon kívül már nem feltétlenül. Tehát ilyen nagyon nagyon benszülött. És ott volt egy ilyen kocsma, honnét ilyen arcok támolyogtak ki, akik a kis ilyen összegyűlt, nem tudom, a piacon valamit eladtak, és abból egyből berúgtak. Hát, hogy ezt minden tisztességes agrártársadalom teszi. És én nem éreztem úgy, hogy ott nekem ezt a Tedzst meg kéne kóstolnom. És aztán valahogy olyan civilizáltabb helyen sem. Tehát láttam mindenhol, hogy ezt vedelik, de valahogy úgy nem volt. Nem
egy ötcsillagos Addis Abebai szállodába sem hoztak
Pedig az alkoholos italok azért a kevésbé veszélyesek
igen,
közé
tartoznak. Igen, de ugye az, hogy az egész, ez olyan, mint hogy a...
Mert mit ettetek és mit mertetek akkor
hát
inni?
Amit ettük, egyébként ez is probléma volt, mert az etióp nemzeti kaják jelentős része az nyers, vagy legalábbis félig nyers marhahús, ami ugye elvileg nem kéne, hogy gond legyen, és volt is, ahol megkóstoltuk, de én azt nem mertem nagy... Tehát nem mertem rendszeresen enni, hanem én csak...
Akkor mit ettetek?
Hát olyat, ami meg volt. Ilyen köris, tehát az etióp ételnek az alapja az injera, ami egy speciális helyi gabonából készült, leginkább egy flanel törülközőre hasonlító dolog, ami egyben a tányér is meg mint. Tehát ahogy a pálmalevél az indiaiaknál, és ott ráhalmozzák a dolgokat, az etiópioknál ez az injera, csak az injera egyben... A kaja, tehát egyben a, nem csak a maga az abrosz az injera, hanem azt meg is lehet enni.
De ez ilyen taco.
Szalvétának is lehet. Nem, mert sokkal nagyobb. Tehát egy ilyen,
minek hívják ezt a nagy lepényt, a mexikóit?
Hát a nagyobb az a burrito.
A burrito, na.
Igen, de még annál is nagyobb. Tehát egy ilyen ekkora dolog. És akkor úgy ki vannak pakolva ezek a mindenféle egyébként indiaias jellegű. Tehát ilyen fűszeres curry. Ugye gyakran nincs hús, mert a... Egyrészt csórók, másrészt praktikus, hogy a vallás az etióp kereszténységben nagyon sok a böjt nap. ezért akkor eleve nem is lehet húst tenni. Egyébként szerintem ez az utóbbit az előbbi miatt találták ki, hogyha már úgy sincs pénz húsra, akkor találjunk ki valami ideológiát mellő, hogy miért nem eszünk húst. És azért azt, hogy merte menni, de szóval azt az ingerát, nem, tehát annak van egy nagyon jellegzetes íze, az egy olyan íz, amit soha nem éreztél, ha nem ettél ilyet, ilyen kicsit keserű is, meg az állaga is olyan, kicsit pacalszerű, mert ugyanolyan ilyen cellák, vagy nem is tudom, minek nevezem a pacalt, hogy ránézel, tehát ez a, érted, hogy miből áll. Az ingerának is olyan a felülete. És akkor azt hogy megmertük enni, meg az olasz hatásnak van is spagetti, az is szokott lenni, és akkor azt úgy lehet enni, de a mésőre, meg az ilyen nyers húsokra nem nagyon mertük. De hát tudod, hogyha van az embernek egy 3 hetes nyaralás, akkor inkább nem kísérletezve. Abból egy hetet fosni az...
De nem fostatok.
De, fostunk, de nem egy hétig. Hát azért,
de tolerálható mértékben. Na, visszatérve a mézsörre. Igen.
Ja, vagy Földes Andrásra. Igen.
Igen, mert Földes
Andrásra.
Hogy akkor most milyen méz legyen, meg ízé, és akkor náluk van, ami vegyes virág, de a hársmézre nagyon esküsznek, mert annak karakteres íze van. Mire hazaértem, én már természetesen jobban tudtam, tehát elmentem a Lehel piacra, és gesztenyemézet vettem, mert a gesztenyeméznek szerintem annak van a legbrutálisabb íze, tehát a nagyon karakteres.
Szóval tudatosan gesztenyemézt választottál?
Végül? Igen, kérdeztem tőlük, hogy miért nem gesztenye, és aztán kiderült, hogy jó áron tudták, egy hordó hársméz volt, és jó, finom a hársméz is, és tényleg érzed benne azt a hársavirág illatot. Ugye érdekes, hogyha leerjed neked, gyakorlatilag csak összekevered vízzel a mézet, igen. És ugye az alkohol, az élesztő leerjeszti a cukrot alkohollá. És az az érdekes folyamat, hogy a borban is, hogy érzed-e, hogy ez szőlőből van, nem biztos, hogy rájönnél, de ha eleget ittál, ha majdnem annyit ittál, mint Új Péter, akkor már megmondod, melyik dűlőről van, és hogy érdekes, hogy a hársméznél sem mondtam volna meg, hogy ez a Midas hársméz, de érezni lehetett azt a ilyen kellemes, finom illatokat. Na most nálam a gesztenyeméz mead, mondták, hogy hát próbálom 18-19 fok, és egy infrahőmérővel addig őrjáratoztam a lakásban, míg találtam egy sarkot, ahol 19, egy stabil 19-et tudtam tartani, sajnos ez az ágyunk mellett van a hálószobában, és ezért ugye a kotyogó az bugyog egész éjjel, tehát 17 másodpercenként macska egy ideig lázba volt.
Hálószobában erjesztett sör, ez külön.
Ez már a második ez egyébként, tehát rendes sört is már erjesztettem a hálószobában. Szóval lefokoltam, szépen-szépen erjed, irgalmatlanul finom íze van, még Diana is azt mondta, hogy azt a szentségit. Majd egy-két-három hét.
És mire? Mik itt az arányok, hogy körülbelül mennyi víz kell?
5 liter vízhez ment, 900 gram. Most
bekapcsolom a P-volt, mert ott elmondjatod, így föltetted igen. A kérdést, ezzel fölkeltetted az érdeklődést.
Citadella kategóriás hallgatóink.
Tehát majdnem 5 az egyhez.
900 gram méz, 5 liter víz, 80 fok, 10 perc.
Nem olcsó mulatság, azért jó drága egy jó minőségű méz, az nem olcsó.
Nem olcsó, 4000 volt ez a 900 grammos gesztenyeméz, de a maláta is elég drága amúgy, jegyzem meg. Tehát figyelj, most nincs akkora... Tehát,
mégiscsak kristálycukorból kell
dolgozni. Ha ezt egy olcsó hobbinak tekinted, akkor ez egy nagyon olcsó és érdekes hobbi, és egyébként nem is biztos, hogy kell főzőcskézni, tehát néztem, a YouTube-on nyilván minden van, van egy ilyen nagy mead-re specializálódott oldal, és ott egy csomó recept úgy van, hogy hidegen rázza össze a mézet a vízzel, és úgy élesztőzi be. Ez a 80 fok, ez nekem azért tetszik, mert ez ugye egy sterilizálás egyben, tehát a 80 fokon öntöd bele a vödörbe, és lezárod, akkor még ha nem fertőtlenítetted volna agyon a vödröt, akkor is viszonylag csíramentes. A környezet, öntöttem bele egy kis bakárdit a kotyogóba, hogyha véletlen beszívja, akkor is egy kellemes dolog maradjon benne. Úgyhogy haladok, szerintem sokkal jobb, mint a sörfőzés. Tehát nem csodálom, hogy a Mad Scientist is ennyire rákattan. Tehát nincs ezek a hőlépcsők, jól van-e roppantva a maláta, milyen maláta gerinc, hogy csináltad, friss a roppantás, vagy már egy kicsit punnyat, hogy akkor holcefrézel be 35 fok, 52 fok tartod a 10 percet.
Meg és micsoda piac lenne az állandó eladási nehézségekkel küzdő magyar méz szakmának.
És nem tudom, hogy hol van ez a sok eladatlan méz, és mennyiért adnák el. Igen. De azt mondom, hogy...
Hú, akartunk csinálni már 2 évvel ezelőtt, vagy valamikor méz podcastot direkt, ugye, amikor a mézhamisítások, kínai méz, most ugye ukrán méz lett, mint
a sátán. A GMO-val szennyezett ukrán gabona, nekem ez a kedvencem, az a rettenetes GMO szennyeződés.
Igen, miközben a világ gabona termelésének egy jelentős része azért már valamilyen GMO cucc, meg amit megeszel, szója, meg mit tudom én, kukorica, ezek majdnem mind gémanipuláltak már. Erről teljesen senkinek semmi baja nincs tőle.
Na, mi van a földessel és a romkocsmákkal?
Ja, hogy van? Hát ez fantasztikus. Egyébként ez a romkocsma topik, ez megy, és jönnek az e-mail címünkre az újabb és újabb felvedések. És kérlek szépen egyik hallgatónk, és egyébként volt kollégánk, aki internetes ügyekben igen tájékozott, az küldött egy webarchív linket, amiből az derült ki, hogy 2009-ben egyébként még nem volt benne a romkocsmateg abban a cikkben, tehát ez később került bele abba a bizonyos cikkbe.
Hoppá. Utólagos tegelésen kapták Földes András?
A másik dolog meg, hogy ugye ez, hogy mi volt az első romkocsma, talán 2009-es angol nyelvű cikket is küldött, amiben a pótkulcsot emlegették, mint ilyen ős.
De mikor volt a cikk?
Tessék?
De mikor volt a cikk?
Hát ez 2009-es. Ez egy romkocsma történeti cikk angol nyelven, ami végigviszi a időt, és a pótkulcsot teszi az első, és utána a szimpla.
Igen, ez egyébként egy jó meglátás, bár ugye a romkocsma az valamennyire szabad teret feltételezett mindig, és bár a pótkulcsnak volt, vagy talán van is még egy ilyen szabadtéri része.
Volt ilyen kertje,
igen. Csengeri utca most is működik a hely.
Ugyanott.
Vagy legalábbis néhány hónapja még működött, persze.
Csak most már kicsit romosabb.
Én annak ennek a fénykorában nagyon... Azt hiszem ott ittam utoljára unikumot az életemben, és azóta nem vagyok hajlandó unikumot inni. Vagy mit tudom én, azóta mondjuk egyszer itt a Monikumot, a pótkulcsot, inkább így fogalmaznék.
Azóta
valami
csak
családi
jéger?
Rendezvényen még nem, tehát hogy az ott egyszer is mindenkor elég lett. Én is egyébként kutatásba kezdtem, én az Index fórumait túrtam át, hogy hát ha ott találok valamit, de mert ott azért tehát elég aktívan ment a beszélgetés, ilyen témákban, pont a 2000-es évek elején, ami a jelenleg általunk kutatott korszak, de nem tudtam sajnos bizonyítékot találni arra, hogy ugye az András által használt rom szórakozóhely, vagy bármilyen szó korábban már létezett volna. Ugye azt tudjuk, hogy 2002-ben már volt romkert, rudas romkert, ami ugye egy ilyen fura képződmény volt, hiszen azt hogy mindenki nézte a ráckertből, tehát ott nagyon más közönség járt, meg nagyon más zene volt. Hogy akkor már ez a rom, hogy azért volt a romkert, mert hogy a romkocsma szó az már így benne volt a köztudatban, de hát erre azt mondtad, hogy már Szombathelyen
volt. Már 69-ben volt a romkert, presszó.
De mi azt a valami szofiánai romjai
között? Az Pécs, Szavária.
Jaj, de
bocsánat.
Ja, úgyis kivágom.
Ez az, vagy rakd a paywall mögé, és ott kevesebben találják meg. Tehát Szombathely központjában volt van romkert. Egy ilyen régészeti feltárás, ami egy ilyen rendes romkert, a Borostyánkő út egész jó állapotban maradt, hát ilyen Mária utca jellegű állapotban meglévő 2000 éves meg kiállítások, minden is ott mellette volt a romkert, presszó és diszkó.
A romkert az arról híres, leginkább, hogy az arcomon látható csepphelyeket, azokat, igen ezek ott szereztem, amikor 2002 nyarán beleestem.
Amikor Prizefighter voltál?
Beleestem, nem, tök egyedül, semmilyen verekedés nem volt, csak ugye a romkocsma, vagy romkert jellegből, hogy adódóan, ha valaki emlékszik, ott voltak ilyen oszlop torzók, és az egyiket nem vettem észre, a kezemben egy korsó sörrel.
Oh,
és beleestem, és szerencsére a szememet nem vágtam ki, csak 15. Abból éreztem, hogy elég csúnyán nézhet ki, hogy így nagyon kedvesek voltak a kidobók. Máig emlékszem, hogy milyen kedves lett, hogy talán akkor beszélt velem kidobó legemberibben az életemben.
És ugye ez még a kidobó fénykor volt, nem tudod, mert Budapestnek volt az a 90-es évek korszak, ahol mindenhol ilyen brutálizék, mit tudom én, nekem volt ismerősöm, akit úgy kellett, tényleg gyakorlatilag életveszélyben menekült a Citadella biztról, ahogy ilyen fradi B-közepes csávok elkezdték kergetni.
A Citadella diszkóban nem jártam, de biztos ott is történt velem valami.
Hát ott volt, effektív agyonvertek egy embert, egyszer volt egy olyan sztori.
Hát igen.
Meg tele volt az. Hát akkor még Füzesi Zoli is például bedobóként dolgozott.
Jó, de biztos rendes
meg
volt,
az egész magyar szervezetbűnözés is, igen. Ugye Növényi Norbiek csinálták.
Jó, de a Füzesi az inkább nézett ki egy ilyen lézengő jazz rajongónak, mint ahogy egyébként az is.
Hát ő a közgázpincéne volt, azt hiszem.
Most kiről van szó, én nem tudom ki az emberek.
Ez is ilyen boxoló.
Volt világbajnoki bronzér, most volt.
Talán valami ilyesmi, igen. Meg hát egy legendás edző volt.
Igen.
Ő kergette az őrületbe Gálfi Gatto Andrást, az, hogy átvette az edzését. Ő volt az első magyar interkontinentális bajnok. És azt mondta, hogy az a Gatto bunyóját tönkretette az a sok idióta techno, amit hallgat. És...
A technó tönkretett a bunyó.
Igen, hogy ez egy agyatlan
szarzene. Hát mert ő nagy blues rajongó volt, a Tátrai Tibusz nagy haverja.
És akkor egy gyors vágás, és láthattad, hogy szegény Gálfi Gatto Andrásnak ott kell iskolázni, vagy ütni a zsákot, bazzeg Jimi Hendrix véget nem érő gitár nyektetésére, és közben egy odavető, hogy Gattosz, hogy mondom, na Gatto, bírod a muzsikát? És kurva élet, nem bírom.
Ez nagyon jó sztori.
Igen. Gattoval találkoztam nemrég, az akkori alsó szomszédunknál partizott éppen, illetve nem találkoztunk.
Jimi Hendrix.
Csak ordibál fölvől, jaló, Robi, vaj. Csak utána mondták a szomszédok. Hogy... És elnézést kért az alsó szomszéd, hogy a Gatto esküdött rá, hogy nekem ő óriási régi cimborám, és mondom, tényleg, hát legközelebb, bárcsak itthon lennék, milyen jól elbeszélgetnénk Gattoval ismét.
De mindemellett. Kedvenc olvasói levelem, vagy hozzászólásom, vagy hogy mondjam, hát legyünk szerénytelenebbek. Tehát azért a közös sikerünk, nagy eredményünk, ugye, tehát, hogy tényleg a borízű hangnak most már napról napra nagyobb a hatása a tudományos világban, én úgy veszem észre.
Tengeren innen és túl.
Hogy nem csak,
tengeren innen és túl.
És rajta.
A tudományos világban, hát ugye nem elég, hogy a nemzetközi fizikus közösségnek a Bud Spencer affinitását sikerült fölmérnünk egy ilyen hiánypótló tudás, vagy fölméretnünk egy ilyen hiánypótló kis kutatásba, vagy kirajzolni. Ugye a romkocsma szó is megmozgatta itt a nyelvészeti kutatást, hát de a legjobb az ebből a Japánból írt hallgató volt, aki a Hokkaido Egyetemen filmesztétika szakon dolgozik, ott tanít, és hogy az ő egyik kutatásának adtunk ötletet, és hát tényleg azért, amikor elindítottuk ezt a műsort, ugye, és
nem nappal
átéve fáradoztunk, de, hát én gondoltam volna, sőt, hát az egyik, ki nem mondott célom is volt, hogy a japán nyelvű filmesztétikai kutatás majd egyszer meg tudjuk egy kicsit lökni, jelentem, sikerült, ezt is kipipálhatjuk.
De mert, mi a konkrétum?
Mert hogy a konkrétum az, hogy hát talán még a legelső műsorok valamelyikében emlegettem, mert egy dokumentumfilmfesztiválon versenyző film volt, ez a Welcome to Csecsnya című alkotás, ami egy orosz, meg nem tudom én milyen nemzetiségűek készítették, mert utólag meg kéne néznem, aminek az volt az egyik truvája, ugye, hogy ezek a csecsenföldön...
Meleg csecseneket mentettek ki csecsenföldről.
Csecsenföldön üldözött melegeket mentettek ki, át Oroszországba és onnan nyugatra, és illetve Csecsenföld Oroszország tulajdonképpen, csak ugye az Oroszország, mondjuk az oroszországi, hogy mondják most az SSK-kat, mindegy.
RSFSR.
Igen.
Az
most már nem Szovjet Szocialista Köztársaság, hanem most már tehát nyilván Orosz Föderációnak valamilyen ide más tehetett. Moszkvába praktikus egyébként Moszkvába menekítették őket, és onnan repülővel, aki tudott, az nyugat irányába elhagyta az országot, mert azért a csecsenek még Moszkvába is levadázták őket, természetesen ott sem voltak biztosak, ott is volt egy ilyen fedett ház, vagy valamilyen ilyen rejtekhely, ahol bujkáltak.
Hiszen a csecsenek is tudják, mire érdemes erőforrást fordítani, igen, nem? Hogy tényleg a nép legjobb erői mivel foglalkozzanak. Hiszen ez
a homoszexuálisok üldözésével, vagy nem is feltétlenül homoszexuálisok, csak annak hirdetett embereknek a üldözésével. A lényeg, hogy ugye a filmben az volt az egyik truváj, hogy az arcokat pontosan amiatt, hogy ne lehessen megtalálni ezeket az embereket ilyen valami deepfake technológiával, vagy valamilyen digitális technológiával torzították valamennyire, miközben ugye a beszéd, meg minden, tehát egy dokumentumfilmről van szó, tehát annak tök hitelesnek kellett maradnia, meg az arckifejezéseknek is, és ez egy ilyen nagy technológiai dobás volt. És erről írt egyébként egy tanulmányt a Hokkaidói Egyetemre a hallgató.
Mármint a deepfake technológia.
Ott oktató, ott nem hallgató. Oktató. Hát igen, nekünk hallgató.
Igen, ő ott tanársegéd, így írt alá, és ebből született egy tudományos publikáció, ami egyébként japán és angol nyelven is megjelent, úgy láttam, vagy úgy emlékszem. Na, szóval sikerült a japán nyelvű filmesztétikai kutatás.
De mi a tézis? Mi a tézis ennek a dolgozatnak?
A tézis az kérlek szépen egy olyan állítás, ami a...
Igen, na, tessék! Mi az osztályharc?
Amit a tanulmány maga hosszasan bizonygat. Nem tudom, hogy mi az állítás lényege. Nyilván itt az a magának a deepfake technológiának az ilyen típusú felhasználása áll a tanulmány középpontjában, amennyire én kivettem a levélből.